Szeretettel köszöntelek titeket. A mai témánk a székely szombatosokról szól. Híradás a 17.-16. század székely szombatosairól, az ő életükről, hitükről. Nem tudom, hogy közületek ki foglalkozott ezzel a témával, ki hallott a régi szombatosokról. Melyik könyv? Mi a címe? Véletlenül nem ez a könyv, a Kovács Andrásnak vallomás a székely szombatosok perébe egy másik kiadás? Jó. Igen, de egy másik kiadásban ugyanez. Vékonyabb az a könyv, de az ugyanaz a könyv. Tehát én is ennek a könyvnek az alapján fogok haladni a lényeget érintően, csak bevezető jellegű témafelvezetés lesz, nem mindenre kiterjedő. Egyrészt nem vagyok szakavatott a témában, másrészt pedig mégis érdemes ezt a témát érinteni, annyira fontosnak tartom. És ezen kívül pedig még szeretném, hogyha a végén majd a Pécsi Simon szombatos imádságos könyve alapján is egy pár szót tudnék szólni nektek. Szombatos imádságos. Pécsi Simon adta ki. És az izraelita, a Magyar Izraelita Irodalmi Társulat kiadványai között megjelent 1914-ben, komoly adakozás volt, hogy ez megjelenjen könyv formájában, PDF formában az interneten elérhető. Tehát le lehet tölteni a több száz oldal, nem ilyen kevés, mert én ezt nem tudom mind az egészet kinyomtatni, meg nem is láttam értelmét. Tehát akkor a témánk csak bevezető jellegű lesz, és szeretném tartani magamot valamennyire Kovács Andrásnak a vallomás a székely szombatosok perében című könyvéhez. Na, a szerzőről először pár szó. A szerző publicista, újságíró volt, és az édesanyja, az édesapja és a rokonság a Bözöd-Újfaluból származott, ő maga is ott nőtt fel. A felmenői között, tehát székely szombatosok vannak, ő maga valószínűleg katolizált, tehát katolikus lett. A nagynénje nevelte fel, nem az édesanyja, nem az édesapja. A nagynénje nevelte föl a családi problémák miatt, és tudjuk, hogy a Bözöd-Újfalu az a Ceausescu diktatúra idején vízzel el lett árasztva. És most már csak egy templomnak a tornya, vagy romjai látszanak ki belőle. Na ott is többek között éltek székely szombatosok. A szerzővel, Kovács Andrással személyesen találkoztam. Én nem tudtam, hogy ő szombatos volt. Ekkor, én Gyulafehérváron jártam akkor a katolikus teológiai szemináriumban, a 90-es évek elején bejött egy néhány alkalommal, nyilván előjáróink engedélyével, és tartott művészettörténeti órákat. És még egyszer Kolozsváron találkoztam vele, de már azóta, Isten nyugtassa el, hunyt, tehát meghalt. És hát én utólag jöttem rá, hogy tulajdonképpen neki a gyerekkora és a múltja az a székely szombatosokhoz kötődik. Úgyhogy ő nekifogott és tényleg alaposan elkezdte föltárni krónikák alapján. Könyvtárakba járt, a Teleki Tékába például Vásárhelyen, akkor Kok Sámuelnek a nyomán, akkor a Kalocsai Kódex nyomán, tehát kódexek nyomán elkezdte kutatni, hogy kik voltak ezek a szombatosok, milyen hitet vallottak, milyen életük volt. Pécsi Simon szombatos imakönyve, tehát amit mondtam, megjelent az Izraelita Magyar Irodalmi Társulatnál az első világháború első évében, 1914-ben. Ebből szeretnék mai nap idézni. 474 oldalas ez az imakönyv. 400, nem kevés. Na most Kovács András a 70-es évek és az azt megelőző évek anyagjait tárta fel, vagy próbálta meg kiadni. Azóta már előrelépés történt, ő maga is több könyvet írt a székely szombatosokról. Én mindegyiket szeretném beszerezni és elolvasni. Na most rajta kívül még mások is feldolgozták ezt a szombatosoknak az életét és hitvilágát, például Újlaki Réka is. Nem tudom, ismerős-e a neve, fiatal ügyes egyetemi tanárnő. Több mint 20 éve megvan nekem is ez a könyve, de csak most vettem rá magam, hogy elolvassam, miután visszatelepettünk a Székelyföldre. Már régóta néztem ott a könyvespolcon, hogy le kéne venni, foglalkozni vele, egy kicsit ismerni, hogyha mi adventisták, hetednapot ünneplő adventisták vagyunk, és szombatot ünneplünk, akkor egy kicsit utána nézni, hogy mik voltak a gyökerek Erdélyben. A szombatünneplésnek milyen gyökerei voltak, milyen múltja volt. Én azt gondolom, hogy ez hasznos lenne mindannyiunk számára, mert szerintem mi adventisták is kevésbé, illetve az erdélyi magyarság és a székelység nagy része abszolút tájékozatlan ebben a témában. Tehát nekem meggyőződésem ez, néhány értelmiségi kivéve. Na most, az első könyv, ami felkeltette az érdeklődésemet, a Reisinger János Találó hívta volt fel egyszer a figyelmemet, ez a Kemény Zsigmondnak a Rajongó című regénye. Ajánlom mindenkinek. 19. században élt erdélyi íróról van szó, Kemény Zsigmond, aki a székely szombatosok perét, történetét hívta meg regényes formában, nagyon izgalmas. Egy kicsit nehéz a nyelvezete, mert 19. századi magyar nyelven íródott, tehát nem ez a mostani modern, de rendkívül jó és magában ragadó, alig lehet letenni a könyvet. Ez volt az első lépés. Miért ajánlom ezt? Nem azért, mert minden tekintetben tökéletes is fontos. Azért, mert amikor egy témával elkezdünk foglalkozni, akkor ne a lexikont nyissuk ki elsőnek, hanem csak a címszavakon, vagy egy kicsit olyan elemi szinten. Az iskolában is először elemi tagozat van, utána felső tagozat, majd gimnázium, és utána egyetem. Mindig így kezdjük. Ha elkezdünk egy témával foglalkozni, akkor tegyünk csak először keveset. Na, ez az alkalom is ilyen bevezető jellegű lesz. Na most akkor a bevezetés után az alapfogalmak tisztázása. Hát a 16.-17. századi szombatosokról lesz szó, akik szombatot ünnepeltek, és az első feltehetően szombatos Eörsi András, őt kivéve nyugodtan elmondhatjuk, hogy ők nem voltak keresztények, hanem judaizálók voltak, zsidózók. Tehát nem hittek Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, nem fogadták el a megváltást, nem fogadták el a Szent Háromságot. Tehát ők zsidózók voltak, visszatértek nem csak a szombathoz, hanem visszatértek lassan valamennyi zsidó ószövetségi ünnephez, és azokat meg is ünnepelték. És egy idő után a fiúgyerekeiket pedig körül is metérték. De nem az első alkalommal, és nem az első csoportok, hanem úgy lassan, fokozatosan. Végül pedig az évszázadok alatt vallási értelemben zsidóvá lettek. Székelyek zsidóvá lettek. Tehát nem Krisztus hívők voltak, mint az adventisták, mint mi, akik hiszünk Krisztus Isten fiú mi voltában, a megváltásban, hiszünk az Atyafiú Szentlélek lényegében, tehát a személyében. Ők ezt elvetették. Ha egyetlen közös pontunk van nekünk a székely szombatosokkal, az nem más, mint a szombatnak az ünneplése. Semmi, és azon kívül, hogy mi székelyek vagyunk. De hát ez nem lényeges. Tehát szeretném ezt tudatosítani, hogy ők nekünk nem, ilyen értelemben nem elődeink, mert ők nem hittek Krisztusba. Krisztus nélkül pedig nincs üdvösség. Tehát ez egy lényeges dolog. Ők helyesen ismerték fel a 10 parancsolat alapján a szombat igazságát, hogy az Istentől rendelt nyugalomnap, én amennyire tudom, viszont például Jézus Krisztus közbenjárói szolgálatát nem fogadták el. Tehát a Pécsi Simonnak átnéztem az ima könyvének a tartalmi jegyzékét, és az imádságaiba beleolvastam, egyetlen egy helyen se találom azt, hogy Krisztus a mi Urunk által. Mindig az egy Isten nevében, tehát vagy Jákvehoz, vagy az élő Istenhez, az Úrhoz folyamodtak, és az Úr nevében kérték, hogy az Úr hallgassa meg az imáikat, de soha nem Jézus nevében. Tehát nekünk nem hit testvéreinkül. Szeretném ezt hangsúlyozni. Még akkor is, hogyha egy kalap alá vesznek minket velük. Mert én találtam olyan könyvet, hogy a régi szombatosokat és az adventistákat most teljesen jogfolytonossággal azonosítják. Ez tévedés. Ez nem így van. Nézzük tovább. Tehát elvetették a Szent Háromságot, Krisztus nem valóságos isteni személy szerintük, ennek a szellemi irányzatnak már a középkor elején volt egy előzménye, és szeretnék egy ilyen előzményre kitérni. Ezt próbáljátok meg elnézni nekem. A második század végén és harmadik század elején, vagy a harmadik század közepén és a negyedik század elején, inkább a harmadik század közepétől a negyedik század elején élt egy Arius nevezetű presbiter, áldozó pap, aki azt állította, hogy Krisztus nem egy lényegű az atyával, azt tanította, és elvetette azt a görög filozófiai fogalmat, amit az egykori zsinatok a katolikus egyházban elfogadtak, hogy a fiú egy lényegű az atyával. Ugye ez a Nicea-konstantinápolyi hitvallásban is benne van. És ő ezt elvetette, és azt mondta, hogy Krisztus nem isteni, hanem csak Istenhez hasonló. És ennek az lett a következménye, hogy akkor Krisztus nem isteni lény, és akkor nyilván a Szent Lelket sem fogadta el. Na ez az irányzat akkora nagy teret hódított akkor Kis-Ázsiában, Ázsiában, Észak-Afrikában, hogy több száz püspökük volt, konstantinápolyi bizánci császárok álltak melléjük, és az ariánizmust hozták létre, az ariánus kereszténység néven terjedte. Arius neve után, ariánizmus. És bizony a középkori katolikus egyháznak meg kellett küzdeni ezzel az irányzattal, és több száz éven keresztül küzdöttek, amíg végül kiszorították őket. És voltak népek, akik csak ezt a kereszténységet ismertek, meg az ariánus kereszténységet. Na miért mondom ezt, miért hangsúlyozom ezt, mint előző? Azért, kedves testvéreim, mert Erdélyben, mielőtt a szombatosok feltűntek volna, hát, és később is, megjelent itt az unitárius vallás. Hát ők is, az unitáriusok is elvetik Krisztusnak az Isten fiúi mi volt, tehát ők ugyanúgy nem fogadják el a Szent Háromságot, ugyanúgy nem hisznek ebben az unitáriusok, és úgy szintén, Arius alapján állnak, tehát bizonyos értelemben, nyilván sok tekintetben visszatértek a Bibliához, próbálják biblikusan igazolni a mondandójukat, de nem hitelesen. Nem fogadják el azokat a kijelentéseket, amelyek Jézus Krisztus és a Szentlélek személyére vonatkoznak. Úgyhogy, tehát nehogy azt gondoljátok, hogy ez az irányzat csak úgy eltűnt a történetben. Ő nem tűnt el, mind a mai napig jelen van. Amit még szeretnék itt hangsúlyozni, hogy nyilvánvalóan szó van az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről az Új Szövetségben. Nyilvánvalóan a nagy missziós parancsban is az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében történik a keresség. Na most, ami nekem valahogy mind filmkocka vagy valami dolog kimaradt, és valahogy nem állt össze a fejembe a tanulmányaim során, hogy honnan gyökerezik a székely szombatosság. Mert valaki meg tudná-e mondani nekem, hogy a gyökerei a székely szombatosságnak melyik valláshoz kötődik? Itt Erdélyben. Mert ez egy sajátos jelenség, sehol nem, máshol nem volt így. Mert ez nekem kimaradt. Én valahogy, amikor a katolikus teológián tanultuk ezt, akkor valahogy nem állt össze nekem a kép, vagy fiatal voltam, vagy nem tudom. Hát akkor mondom. Igen, ez is része volt, köszönöm. Mindjárt erre ki fogok térni. A testvéreim, az unitárius egyházból váltak ki a székely szombatosok. Ezt jól jegyezzük meg. Az unitáriusok már letértek a kereszténység útjáról. Mert Krisztus feltámadását, Krisztus megváltását, a Szentlélek járadását ők nem fogadták el. Dávid Ferenc volt az alapítójuk. Na most az unitárius egyházból váltak ki a szombatosok, tértek vissza az Ószövetséghez, és az ószövetségi zsidó ünnepekhez. Nem tudom, akkor így érthető? Tehát már a sínváltás korábban megtörtént. Az első, akit szombatosnak és félig unitáriusnak tekintenek, de inkább még keresztény volt, mint szombatos, de már szombatot ünnepelt, az Eősi András volt. Eősi András volt, lássuk, hogy mit írtam ide föl, Szent Erzsébeti földes úr. Ő még unitárius volt, ő még hit Krisztusban, viszont visszatért sok tekintetben az Ószövetséghez, és feltehetően már a szombathoz is visszatért, még mindennek nem tudtam alaposan utána járni, és egy fiatal embert megkért, hogy menjen ki, és a tanulmányokat folytasson külföldön. És ezt úgy hívták ezt a fiatal embert akkor, hogy Pécsi Simon. Pécsi Simon az ő pénzén, az ő segítségével jutott ki külföldre, először Konstantinápolyba, először Bukarestbe, a román vajdához. Ott töltött el másfél évet, vagy egy évet. Akkor Konstantinápolyba jutott. Konstantinápoly után Afrikába, Észak-Afrikába. Észak-Afrikából Spanyolországba, Portugáliába, a királyi udvarban is megfordult. Utána Franciaország. És ezek után tért vissza Erdélybe. Tehát nagyon komoly tanulmányi útja volt, és abban a korban képzeljétek el, azért középkorban valaki kikerült innen Erdélyből, és ilyen hatalmas ismerettel rendelkezett, több nyelven is beszélt. Tehát spanyolul, portugálul, lengyelül, latinul, görögül, héberül. Ő volt az első héber tudós, komoly héber tudós itt Erdélyben, aki zsoltárokat fordított. Magyar. Volt még előtte a bogáti Fazekas Miklós, mindjárt róla is szólok, aki zsoltárokat fordított, de Pécsi Simon volt az, aki mint tudós ember. Tehát több nyelven is beszélt, komoly diplomáciai tapasztalatokkal, tudással rendelkezett, és itt ért haza Erdélybe, és az erdélyi fejedelmet azonnal szolgálatát is állították, először mint titkárt, és Bethlen Gábor, erdélyi nagyfejedelme, protestáns fejedelme, pedig felkérte kancellárt. Úgy képzeljétek el, hogy az erdélyi szombatos, Pécsi Simon, a fejedelem után az első ember volt Erdélybe. Kancellárt. Tehát nem akármilyen előzmények vannak itt, amit szeretnék hangsúlyozni. De most egy kicsit, tehát amit itt szerettem volna hangsúlyozni, hogy az erdélyi székely szombatos irányzat az erdélyi unitárius egyházból vált ki. Mint az erdélyi reformációnak egy mellékhajtása, amely visszatért az Ószövetséghez. Így érthető? Világosan. Tehát elvetette az új szövetséget, elvetette Krisztust, és visszatért az Ószövetséghez. Sajnos azonban nem csak a szombathoz, mert a szombat igazságát felismerték a stimmel, mert az új szövetségben is érvényben van a szombat igazsága. De ők visszatértek, tehát például a zsidó ünnepekhez is, mint a sátoros ünnep, a Pészák, ugye az a húsvét ünnepe, ami az Egyiptomból való kiszabadulás ünnepe, akkor a hetek ünnepe, az újévi kürtzengés ünnepe, és egyéb más ünnepekhez is visszatértek. Melyiket? Köszönöm, a Purim ünnepét is ugyanúgy. Igen, ők is visszatértek. Tehát az unitárius egyházat viszont azt még azért előzményként, tehát ez az érdekes, és tudjátok, ez azért maradt ki, mert az unitárius vallás nem csak Erdélyben volt, de Erdélyben teljesedett ki. Blandrata György orvos, aki Pádovából jött, Pádován keresztül jött, ugye pontosan fel is írtam, hogy még Genfben volt, és utána Erdélybe jött, és Erdély, tudjátok, akkor még egy nagyon toleráns, az egész Európában a legelfogadottabb volt a különböző vallások tekintetében. Tehát nem üldözték a más hiten sorson lévőket, különösen a tordai országgyűlés után, amely kimondta, hogy négy bevett vallása. Katolikus, református, evangélikus, unitárius, ez a négy bevett vallás. És akkor a szombatosok már megjelentek, de őket még akkor nem ismerték el. Na most akkor tovább megyünk. Tehát Landrata György, ő unitárius hitet vallott, és akkor volt egy tehetséges lelkész prédikátor, aki először evangélikus volt, tehát luteránus, utána református lett, és Kolozsváron szolgált, ő volt Dávid Ferenc. És Dávid Ferenc is átvette ezeket az eszméket, és ő lett az unitárius egyház megalapítója. Nagyon sokan mellé álltak. Külön festmény is készült, hogy Dávid Ferenc prédikál Kolozsváron, és milyen sokan mellé áll. Ezt úgy fogadták, mint igazságot. Na most miért jelentős Dávid Ferencnek a neve? Nekem ez valahogy nem álltak. Tulajdonképpen most képzeljétek el, hogy Dávid Ferenc a hitét és a meggyőződését, vértanúságot szenvedett. Hát a dévai, magas déva vár, aminek a romjai most is megvannak, de azt tudtam, hogy be volt zárva a börtönbe, a hitéjét. Hogy már nem kellene újítani már tovább is, tovább szakítani a protestáns egyházakat is. És mivel hát a fejedelem nem volt elég látható, annyira csak, hogy amikor pere volt Dávid Ferencnek, akkor egy széket hozatott neki, mert már beteges volt, és mivel ott halt meg, tehát hideg börtönben, tévíz idején, ezért a hitéért meghalt. És ennek óriási ereje van. Ha valaki a hitét, az életét odaadja, akkor óriási ereje van. Tehát miért tanul? És akkor nagyon sokan az akkori prédikátorok közül mellé álltak. És az unitárius egyházban egy ilyen, és az unitárius, az evangélikus, és főleg a református és az unitárius között egy ilyen küzdelem kezdődött el, amiben hát a fejedelmeknek is be kellett avatkozni, és többek között ezért volt a tordai országgyűlés, amely 1568-ban volt. Ez a híres tordai országgyűlés, ahol a négy bevett vallást engedélyezték. És képzeljétek el, hogy ennél sokkal később, de nem tudom pontosan a dátumot, Bethlen Gábor, Erdélynek fejedelme, a Spanyolországból üldözött zsidókat is befogadta Erdélybe, és letelepítette. Nyilván ezek a zsidó szombatosokkal, a székely szombatosokkal később kapcsolatba kerültek. Hát átvettek ezektől a zsidóktól imákat, meg sok mindent átvettek. De a gyökerek nem oda kötődnek. A gyökerek azok teljesen sajátosan erdélyi forrásra utalnak. Tehát az első szombatos, aki valószínűleg keresztény volt még, illetve unitárius, hogy mennyire volt keresztény, azt nem tudom eldönteni, ő Eősi András volt. Szent Erzsébeti földesúr, ő küldte ki Pécsi Simont tanulni. És később fiává is fogadta, miután az ő gyermekei vagy fiai meghaltak, utána és a Szent Erzsébeti birtokot ráhagyta. Tehát ez ő egy földesúr volt. Na most a következő név, akit meg kell említeni, az Bogárti Fazekas Miklós. Ő egy zsoltárfordító volt, író volt és költő. 1608-ban jelent meg a Bogárti zsoltárfordítások. Ez azért jelentős, mert ezek a zsoltárfordítások a Héberből fordította magyarra, bekerültek Pécsi Simon szombatos imakönyvébe is. És most az utókor nehezen tudja megállapítani, hogy melyiket fordított a Pécsi Simon és melyiket a Bogárti. Ezekből a zsoltárokból. Most akkor nézzünk egy pár szót, vagy mondjak egy pár szót Pécsi Simonról, vagy esetleg többen. Hát Pécsi Simonnak mondtam, hogy milyen életútja volt, egészen addig, meddig kancellár lett, amit még érdemes megemlíteni, tehát, hogy Eősi András segítette, és ő indította el ezen az úton. A felesége Kornis Judit volt. A Kornis családot jegyezzük meg. A Kornis család szombatos.
Szombatos,
nem zsidó. Szombatos család. Ők szombatos család volt, egy nagyon gazdag ember, a Kornis Ferenc. Nem, bocsánat, a Kornis pillanat. Nem, mindjárt megtalálom. A Kornis nem jut eszembe az apukának a neve, csak a Pécsi Simon feleségének, a testvérének a neve. Őt Kornis Ferencnek hívták. Kornis Ferencnek a lánya volt a Kornis Borbála, akit a híres dési, vagy retteget dési országgyűlésen elítéltek. A hitét. Erről szeretnék egy pár szót szólni. Tehát Pécsi Simon így bekerül egy igen gazdag főúri családomba, és rokonságba került még Bethlen Gáborba is. Tehát gondolhatjátok, hogy azért... Tehát azért mondom, hogy nem ilyen jobbágyos, ilyen egyszerű kis polgárok voltak a szombatünneplők, hanem tekintélyes családok. Akkor 8 főúr volt Erdélyben. Az egyik közülük Pécsi Simon volt. És a másik a Kornis. Tehát ezek mind szombatosok voltak. 8 főúr. És akkor még jobbágyság volt. Tehát tekintélyes uratól van itt szó. Szeretném ezt, vagy volt szó, és szeretném ezt hangsúlyozni. Na most miért érdekes ez a Kornis Ferencnek a neve? Kornis Judit volt, tehát az első felesége Pécsi Simonnak. 40 éves korában nősült, és 15 éves volt a Judit, akit elvett. Abban a korban ez nem volt ritka eset, hogy 15 éves lány elveszett feleségét. Ő volt az első felesége, és amennyire eszembe jut, vagy tudom, gyermekszülés után néhány gyerek, szülés következtében, az egyik gyermekszülés után meghalt a felesége. Nagy bánatára a Pécsi Simonnak. Na most nyilván akkor második házasságot is kötött. De a Kornis Ferencnek a nevét azért említettem, mert amikor másodszor is perbe fogták Pécsi Simont, akkor a sógora 10.000 forintot, képzeljétek el az akkor mekkora pénz, 10.000 forintot ajánlott fel a kezességként a fejedelemnek. A fejedelem 100.000 forintot kért. És a magyar főurak, és a hitsorsosok, és a szombatosok összeadták ezt az összeget, hogy Pécsi Simonért kezességet vállal. Na, mindjárt erről is szólok, hogy miért vállalnak kezességet. Tehát akkor nézzük ezt a könyvet. Igen. Amit még esetleg említenék, hogy Kissolymoson a Máté fiak voltak szombatos. Kissolymos és Nagysolymos, szintén szombatos falu. Tudjátok-e, hogy hány szombatos volt akkor Erdélyben? A 17. századról beszél. 20 000 székely. 20 000 székely szombatos volt. Hát most hány volt az ott is? Valaki tudja. Akkor 20, tehát ezt azért mondom, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a szombat ünnepés ilyen kuriósz. Nem, egyre többen kezdtek szombatot ünnepelni, és hát ha tudnánk az emberek, akkor másképp állnának hozzá. És akkor szeretnék idézni ebből a könyvből először, mert érdemes. Tehát Pécsi Simonról még annyit mondanék, hogy kancellár volt, és pontosan megmondom, hogy mikortól, mettől, meddig Erdély vezetésében, tehát diplomata, 1613-ban már kancellár, és 1621-ig hűséggel szolgálta Erdélyt és az ő fejedelmét. Hűséggel. Olyan hűséggel, olyan odaadóan, hogy a fejedelem birtokokat ajándékozott neki. Tehát hatalmas birtokai lettek. És mégis teljesen a történészek, a krónikások alatt nem tudjuk megállapítani, Bethlen Gábor idején kegyvesztett lett. Tehát 1621-ben történt valami, egy békeszerződést kellett az osztrák-magyar monarchia, vagy az osztrák császár, vagy Ferdinánd és a császár embereivel létrehozni, egy békeszerződést. Egy korábbi békeszerződés, a nagyszombati, az nagy sikerrel járt, és Bethlen Gábor nagyon meg volt elégedve. Bethlen Gábor küldte ki őt és néhány erdélyi fiúrat, és ez egy olyan békeszerződés volt, ami nem sikerült. A békeszerződés után egyszerűen nem jött létre. Rájöttek, hogy Bethlen Gábor magára fog maradni az erdélyi csapatokkal, 30 éves vallásháború van, és nem akarok a részletekbe belemenni, és nagyon szükséges lett volna, hogy békét kössenek, de ezt felismerte a császár is. Pécsi Simon egyedül nem tudta ezt elérni, hogy mégis béke legyen, és ennek az lett a következménye, hogy egy évvel később Bethlen Gábor tényleg békét kellett kössön, de akkor megalkuló feltételekkel a magyar királyságról le kellett mondjon. Ugyanis a magyar rendek őt kikiáltották királynak. De Pázmány Péter érsek, mint katolikus érsek, soha meg nem, soha sem koronázta meg, azt mondta, hogy ő református fejedelmet nem fog megkoronázni, vagy a szent koronát. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon sok magyar főúr, meg rendek, meg vármegyék Bethlen Gábor mellé álltak, nem csak az erdélyiek, hanem a magyarországiak részéről is, az felvidék és több tartomány részéről. Viszont mivel hát a lengyelek is, meg a csehek is mozgolódtak, és az osztrákok is, hát Bethlen Gábor a seregével eléggé magára maradt, és ezt felismerték, és így kénytelen volt ő lemondani. A magyar királyságról lemondani. És a halál után pedig hét vármegye visszaszállt a Ferdinándhoz, az osztrák-magyar, vagy a magyar királyhoz, mondjam így. Habsburg, nem osztrákot akartam mondani, Habsburg, bocsánat. Habsburg uralkodóhoz. Na most, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy nem tudjuk, hogy Pécsi Simon miért fogták le. Pécsi Simon a szolgájával tért vissza erről a tárgyalásról, és azt a parancsot kapta az egyik várkapitány, hogy azonnal verjék vasba, fogják le Pécsi Simont, és vigyék börtönbe. Nem lehet tudni, hogy megvádolták-e igazságtalanul, vagy pedig egy tárgyalásban esetleg tovább ment, mint amit a Bethlen Gábor fejedelem szeretett volna. Ezt nem tudjuk. Amikor gondoljátok el, amikor a diplomáciai tárgyalás megy és alkudozás folyik, akkor ennek is kell engedni, meg annak is kell engedni. Nincsen csak az egyik enged. És lehet, hogy túllépett egy ponton, ezt nem tudjuk pontosan, és ennek de ő lelkismerete szerint becsületesen járt el, és hát Bethlen Gábor nem volt megelégedve, és lefogták, és börtönbe zárták Pécsi Simont. Na most az lett a következménye, hogy Pécsi Simon szegény nem tudta, nem értette, hogy mi van, szenvedett amiatt, hogy a felesége meghalt, a tárgyalások, amikor ő tárgyalt a Habsburg uralkodónak a képviselőivel. Szóval nagyon nehéz helyzetbe került, vasra verték, kalodába zárták, végül aztán kérték a kornisok, kérték a szombatos főurak, hogy azért közben járnának, hogy a becsületes ember próbálják szabadon engedni. Ezt csak azért mondom, hogy egy hívő ember életében kijut a megpróbáltatás és a szenvedés, akkor is, hogyha becsületes valaki, tisztességes. És akkor Betlen Gábor elküldte a saját testvérét, öcsét, Betlen Istvánt, hogy menjen el és beszélgessen vele a börtönbe, és hát egy éjszakát és egy egész napot beszélgettek, és valószínűleg meggyőzte őt Pécsi Simon, hogy ártatlan, úgyhogy elvitte a saját várába, mint házi őrizetbe, és onnan lassan aztán kiszabadult. És ekkor adtak össze a hitsorsosok és az erdélyi urak közül néhányan 100 000 forintot, akkor az hatalmas pénz volt, azért, hogy kezességet vállalnak, hogy Pécsi Simon nem fogja elhagyni a Szent Erzsébeti birtokát, nem fog részt venni politikában, tehát diplomáciai munkát nem fog végezni, és hittérítést nem fog végrehajtani. Valami hasonló, a lényeg az, hogy engedjék ki. Na, ez volt az első börtön részese. A másik pedig, az egy nehezebbik helyzet, akkor kifejezetten a szombatos hitéért üldözték. Nem csak ő, hanem a hitsorsosait is, a szombatosokat, és erről szól Kemény Zsigmondnak a Rajongók című könyve. Tehát kétszer is nehéz helyzetbe került Pécsi Simon. Tehát milyen különös ez, milyen érdekes, nem? És akkor szeretném ezt egy kicsit részletesebben említeni, hogy mi is történt itt valójában. Nyilván nem volt ez egy könnyű helyzet. Ezt olvasom itt ebből a könyvből a 207. oldalon. A reformáció viharainak hatására gyakran felmerült vallás ügyekben is a megszokott rend érvényes, a fejedelemé a döntő szó és az országgyűlés határoz. Így történt például 1618-ban a zsidózók kinyomozásáról, hogy megbüntessék őket. Tehát az első komolyabb ügy, amikor elkezdtek velük foglalkozni, az valószínűleg 1618 volt. Vagy 1638-ban a makkad zsidózók perbe idézéséről. Na, ez a végső dátum. 1638. július 1. Ez volt a Dési konvent. Dézset tartották Dézsen, egy országgyűlés. Július 1-én. Még a nap is fontos. Mindjárt látni fogjuk, hogy miért. Kitűztek egy napot, amikor el kell bánni a szombatosokkal. Nem ismerős ezek? Eszter könyvéből nem ismerős, hogy a zsidóságra kitűztek egy napot, hogy akkor ki kell írtani őket? Igen. Na most, vajon a jövőre vonatkozóan ez hogy lesz? Tudjátok, miért érdekes ez? Azért, mert hát elkezdték hozni a törvényeket a zsidózókkal szemben, nyilván ők zsidózók is, nem csak szombatosok, judaizálók másképp, hogy hát egy kicsit ezt a szektát megnyírbálják, és egy kicsit visszaszorítsák. És azt mondja a könyv, hogy a református egyház vezetés 1631-ben eljutott türelmének határáig. 10 pontban terjeszti be sérelmeit első Rákóczi György fejedelemhez. A 10 pont kimondja. A szabbátriára, a szektának újabban való propagálását, tehát ezt írtsa be, mely ugyan fene módjára, mint az egész udvarhelyszéket megfertőzi. Udvarhelyszék. Szombatosok. Nem csak Bözöd újfalú, nem csak Szent Erzsébet, ahol a központ, nem csak Balázsfalva, nem csak Kissolymos, nem csak Nagysolymos, nem csak Betfalú, több település is, Kolozsváron is vannak, Marosvásárhelyen, amelyik Maros szék volt, ott is értek szombatosok, hanem, hogy olvastuk itt, udvarhely. Hát gondolta volna valaki, hogy udvarhely széken a székelyek szombatosok lesznek? Azt írja, hogy szóba került itt már, hogy Pécsi Simon uram még szkólát, iskolát is alapított Szent Erzsébeten, a maga lakóhelyén. Sok ifjat tanítatott itt. Tehát a református egyház vezetés terjesztette be a szombatosok ellen az első kérvényt. Honnan indult? Egyházi részről. Kik felé? Hát kik ellen? A szombatosok ellen. Kinek a segítségét kérte? Hát a világi hatóságét, a fejedelemét. Miért a már az elkövetkező időben nem így lesz? Ugyanígy lesz. Látjátok? Tehát itt vannak törvényszerűségek, amelyek ismétlődnek. És akkor, amire az 1635-ös évi májusi, júniusi fehérvári országgyűlésen sor kerül, újabb törvény megerősíti az 1618 és 1022 évi artikulusokat, és átveszi az első halogató álláspontját, megtérési határidő karácsonyig, és aláhúzza a második törvényesség igényét. Tehát miről van szó? Haladékot kaptak a szombatosok minden évben 1618-ban is meg. Akkor is hoztak törvényeket, hogy be kell tartani, tehát a négy bevett valláshoz kell igazodni, és karácsonyig be kell fejezni a szombatolást, és mindenki valahol szépen térjen be valamelyik vallásba. Egyház. De nem került sor arra, hogy számon is kérjék őket. Tehát figyeld meg, hogy hányszor kaptak haladékot. Tehát vasárnap törvényt is először Amerikába fogják bevezetni. Nem mindenhol a világon, és csak utána az egész világ. Hát nem. Tehát mikor Amerikába bevezetik, akkor az már az utolsó jel. De akkor még nem vagyunk feszélyben. De utána nem sokára bevezetik itt is. Ez az egész világ. Tehát akkor ezért figyeljünk erre. A karácsonyi terminus 1935-től számítva is így múlt el még háromszor. Egészen 1638-ig. Három évig még haladékot kaptak a szombatosok. Nem rendelkeztek ellen. Végül pedig 1638-ban először májusban jött össze az országgyűlés, akkor a Rákóczi György, első Rákóczi György fejedelem, református fejedelem elrendelte, hogy akkor a szombatosok ügyében és az unitáriusok ügyében, unitárius egyház ügyében is rendet kell tenni, de a szombatos judaizálók a székelyekkel szemben el kell járni. Tehát le kell folytatni a teret. Így lett meg a Dési konvent, vagy ez az országgyűlés, mint egy 50 tagú döntő és ítélő tanács jött össze, reformátusokból, evangélikusokból, unitáriusokból, tehát egy 50 tagú tanács. Egyetlen hét alatt sok száz, ha nem éppen 1000 ember fölött mondtak ítéletet. És képzeljétek el. Csoportossával hívták be a szombatosokat, és mondtak fölöttük ítéletet. Hallgattak ki tudja hány száz tanút. Hogy tényleg szombaton nem dolgozott? De vasárnap kiment a földre dolgozott? Így hallgatták ki egymás után. És a hitükét a legtöbben, hát elég nagy bajba kerültek. Úgyhogy családi szállóige lett az a figyelmeztetés, amit Kovács András is megkapott már, mint a felmenőítő hallotta, hogy zsidóz, Samu zsidóz, mert az utcára kerülsz. Tehát fej- és jószágvesztés az ítélet, de a fejvesztést azt meg lehetett váltani börtönnel, kényszermunkával. A nőkre semmiképpen nem vonatkozott, de a javaikat nekik is elvették. Egyetlen egy kivégzés történt, de egyébként fejvesztés nem történt. Tehát nem voltak azok a kegyetlen üldözések Erdélyben, mint amik Európa szerte történt. Az inkvizíció következtében a középkor folyamán. Nem volt. Erdély sokkal türelmesebb volt. Sokkal, de sokkal. Na most, ezek szerint Székelyföldön ekkor 32 faluban éltek szombatosan, szombatosok, mint egy 20 ezer. 32 falu. Az nem kevés. Most figyeljétek meg, a szombatosság földrajzi szórását tekintve, Szent Erzsébet, Nagy és Kis Solymos, Bözött, Bözödújfalu, Kőrispatak, Andrásfalva, Boldogasszonyfalva, Ikland, Nagyernye, Kisnyernye, Szent Demeter, Erdőszentgyörgy, Csöb, Székelyszállás, Vécke, Bordos, Csekefalva, Szent Ábrahám, Rava, Keménytelke, Kaba, Szent Márton, Búzaháza, Nyárádszereda, Gálfalva, az egész Gálfalva a szombatos lett. Nyomád, Gyert, Gagy, Gagyon én is voltam, egy tiszta unitárius falu. Valamikor szombatos falu volt. De hogy lett unitárius? Kényszerítették, hogy vissza kell térni. Különben elvették minden vagyonukat. Lementek a biztosok mindenhova, mondok egy hozzávetőleges számot. Volt, mit tudom én, egy faluba 48 unitárius, vagy 39 református. Estére már 52. Elmentek a másik faluba, ott is volt 20 valamennyi, következően már 30 lett. Estére már 30-an lettek az egyházban. Tehát nagyon keményen felléptek ellenük. Kortársak, utódok az elítéltek nagy számán álmodoztak, egyesek éppenséggel az 1595-1596-os nagy székely felkelés utáni megtorláshoz hasonlították a dési ítélkezés tömeg méreteit. Akkora méreteket öltött ez az ítélkezés, hogy a székely felkeléshez hasonlították, amikor megtorolták, leverték a székely lázadás felkelést. És képzeljétek el! A pécsi Simon betegségére hivatkozva, akkor ő idős ember, nem ment el. Bölcsember volt. Rendkívül értelmes bölcsember volt a pécsi Simon. Nagyon jól tudta, hogy ott nyilvánosan akarják ott megalázni. Nyilvánosan akarják őt tönkretenni. És a Rákóczi György fejedelemnek ebbe kellett tennie, amikor ott őt nyilvánosan, mint fő szombatost elítéljék. És a betegségre hivatkozó tényleg beteg is volt, nem ment el. Hát ha nem ment el, akkor képzeljétek el, elmentek Szent Erzsébetre, és kihallgatták az összes jobbágyot, az összes cselédet, mindenki. Jegyzőkönyvbe fölvették. És hát ő is börtönbe került. A lányai közül az egyiket a fejedelem asszony házasította ki, és végül a kérésre, tehát nem lehet, hát igen, azt ki kell mondani őszintén, hogy Pécsi Simon vagy megtört, vagy Krisztusban hitre jutott, ezt nem tudjuk, inkább az előbbi, áttért a református hitbe. Csak így maradhatott életbe, és így kaphatta vissza egy csekély részét a birtokain. Szent Erzsébetet, néhány falut, jobbágyokat, mert akkor ezóta természetes, jobbágyságút és feudális társadalmi rendszer volt. És hát reformátussá lett. Úgyhogy ezt azért ki kell mondani, hogy nem bírta azt a nyomást, ami ráhelyeződött. Milyen vád volt ellenük? Szombatot ült, húsvétkor kovásztalan pogácsát evett, zsidó étkezési tilalmakat tartott, tehát nem evett disznóhúst, családtagjait nem keresztelte meg. Ez bűn. Képzeld, ez bűn volt. Terminus volt a megtérésükre, bűnösségüket bizonyítja, ha elmulasztották. Tehát nem tértek meg karácsonyig, hát akkor ez is baj. Aki szombatos, az már eleve Isten káromló, ezt állították. Akkor a kamaraházban történt ítélethirdetés után az elítélteket a szemben levő templomba zárták. Honnan százanként másfél százanként Váradra, Székelyhídra, Jenőbe, Dévára, Kővárba, Szomosújvárra. Fogarasra vitték várfogságra. Egyeseket, kik a bíróság előtt nagyobb megbánást mutattak, és nyomban megkeresztelkedtek, valamely egyház papjánál szabadon bocsátottak. Százassággal vitték fogságba, és vállalták ezek a székelyek, a hitükét, a szenvedést, és sokan ott meghaltak. Tehát nem végezték ki őket, de a fogságba, a várfogságba sokan meghaltak a hitükét. És az egyik legkirívóbb példa, és akkor aztán én ezt lassan befejezem, és átérek a Pécsi Simonnak a szombatos könyvére. Az egyik legkirívóbb példa a Kornis Borbálának, Kornis Ferencnek a lányának az esete volt, aki hát tulajdonképpen református lett. Az édesanyja nagyon kemény vonalas szombatos volt, és ezt sajnos így ki kell mondani, hogy nagyon kemény vonalas szombatos volt. És ezt a tanúvallomások alapján egyértelmű lett, hogy a Kornis Borbála hát ennek a nevelésnek az áldozat, és ezért volt szombatos. És mégis a fejedelem, Rákóczi fejedelem azt írta a papírjára, hogy legyen elítélve. És kihallgattak tanúkat, és elmondták, hogy hát úrvacsorát vett a reformátusoknál, látták, Rendesen reformátussá lett minden, és mégis el kellett kitérni, a fejedelemmel szemben nem lehet semmi határozatot hozni. Tehát a Kornis borbála, a Kornis lányok közül az egyik bizony megszenvedett a hitéért. Szeretném ezt hangsúlyozni. Na most én szerintem ennél többet én most ebből a könyvből nem fogok idézni, csak felkeltettem az érdeklődést, hogy bizony a tordai országgyűlés után és attól kezdve nem volt minden annyira fényes, Erdélyben sem, különösen a szombatosokra nézve nem volt fényes. Befejezésképpen, mielőtt erre a Pécsi Simonnak a szombatos ima könyvére térnék, azért annyit mondanék, hogy nem tűnt el teljesen a szombatosság, de a legfontosabb központjaiban, Szent Erzsébeten, Balázsfalván és a központokon Marosvásárhelyen azért eléggé megritkultak, de falvakban itt-ott azért még éltek. És a 20. század közepén, 20. század elején Böződön, Böződújfaluban még voltak szombatosok. Ha nem is sokan. Úgyhogy akik nyilván már zsidóvá lettek. Székelyek, de zsidóvá tértek.
És akkor velük mi lett?
Hát kihaltak. Hát minden korban a Habsburgok is üldözték őket, minden korban a szombatosokat üldözték. Azért ezt ki kell mondani. Igen, a másik, hogy amikor kitört a második világháború és jöttek a zsidó törvények, akkor velük is ugyanúgy bántak, mint a zsidókkal. Tehát annyira megrázó ez a történet, amikor itt ír az édesanyjáról, milyen szegénységben éltek. Milyen szegénységben éltek. Meg a nagynényéről és ott arról, amikor jöttek a magyar csendők Böződújfaluba, hogy a zsidózókat, a zsidókat, a szombatosokat szedjék össze. Akkor az asszony éppen, ezt már nem tudom elérzékenyülés nélkül mondani elnézést, a kemencébe vetett be. Mit tudta a világ dolgát? Hát ő élt a saját hite szerint, és jöttek a csendőrök és a biztosok, és mondták, hogy pakoljon, indulunk. Nem lesz már magának szüksége arra kenyérre. Hozhat magával egy 25 kilós csomagot. És vitték el az asszony. Tudod, mit mondtak annak, aki segítkezett? Ne sajnálja annak, aki sajnálja közéjük való. Milyen kegyetlenek voltak. És vitték el őket Auschwitzhoz, Dachauba. Tehát ezért kiirtották őket. Mert azt kérdezik, hogy hol vannak a szombatosok? Hát kiirtották őket. De látod, hogy az Isten kegyelme milyen csodálatos. Megújul az ő kegyelme az ő népe fölött. A szombat igazságát, a tíz parancsolat minden igazsága azért fennmarad. Az idők végezetéig. És mi keresztények, adventisták képviselhetik a szombat igazságát. És nem kell zsidóvá lenniük, nem kell körülmetékedniük, nem kell a zsidó ünnepeket megtartani, sem a mózesi törvénynek az összes többi parancsolatot. Hanem Krisztushoz hűséges, őszinte keresztények lehetnek. És mégis a szombaton megtartatják. Tehát a Jóisten gondoskodott erről, és még talán annyit mondanék, hogy Ellen White-nak volt egy olyan látomása a 19. század végén, vagy a 20. század elején, hogy fénypontokat látott Európában. Ezek a fénypontok a szombatünneplők voltak. Különböző szombatünneplők, csoportok. És bizonyára az erdélyi szombatosokra is gondolt. Azt mondta, hogy ha nem jönnek át Amerikából, és nem keresik meg ezeket a csoportokat, el fognak tűnni. Fel fognak morzsolódni. Tehát ez is egy érdekes tanulság a dolgoknak. És akkor a Pécsi Simon szombatos ima könyvéből szeretnék nektek pár dolgot még mondani. Ami feltűnt a számomra, hogy rengeteget imádkoztak. Amikor én ezt elkezdtem tanulmányozni, akkor értettem meg, vagy nem, hogy megértettem, hanem akkor lett bizonyosság bennem, hogy a régi korok hívői sokkal többet imádkoztak, mint mi. Ezt ki kell mondani? Buzgóbban és komolyabban imádkoztam. Az, hogy elmondunk reggel egy imát, és elmondunk este egy imát, és eljövünk szombaton az Isten tiszteletre, ez még nem kereszténység. Ez biztos, én erről nagyon győző. Hát itt olyan komoly zsoltárok vannak, hogy én megnéztem, Például tudja-e valaki, hogy melyik az a zsoltár, amelyik szombatnapra íródott?
92.
Ügyes. Akkor 92, ott írja, szombatnapra. Összes átnézve, mind a 150 zsoltár, csak egy írja, hogy a szombatnapra való. De a zsidó szombatosok nem csak a 92. zsoltárt, hanem sokkal több zsoltárt imádkoztak, és a hét minden napján, de külön péntek este is imádkoztak, és a következőképpen, ahogy megébredtek, azonnal hálát adtak. Ahogy kinyitották a szemüket, akkor volt reggeli imaóra, zsoltározás. Estebéd az azt jelenti, hogy a délután szintén imádkoztak. Volt esti imádság, de ez csak hétköznapokon. És lefekvés előtt is. Mielőtt a szemüket lehúnták, imádkoztak. Sőt, azt tanácsolja ez az imakönyv, hogy tartsanak lelkiismeretvizsgálatot. Minden este bánják meg bűneiket. Bizony. Szombat az kiemelkedő nap volt természetesen, már péntek estére 1, 2, 3, 4, 5 zsoltár kellett végigimádkozni. És szeretném hangsúlyozni, hogy nem magukba, nem úgy, hogy elolvasták. Fennhangon. Mi értelme van annak, hogy folyamatosan, hangosan a zsoltárokat mondták? És a zsidók mai napig héberül mondják. Mi értelme? Valaki meg tudja mondani. Nagyon jó. Mi lesz ebből? Megtanulták kívülről a zsoltárokat. Jön az üldözés, elveszik a Bibliát. Na és akkor mi? Hát itt van a szívünkben, a fejünkben. Azzal, hogy a szerzetesek is a Zsolozsma keretében folyamatosan a zsoltárokat imádkozták, megtanulták. És amikor a papokat és a szerzeteseket a múlt rendszerbe bezárták a börtönbe, a kommunisták, akkor ők kívül tudták a zsoltárokat imádkozni. Most megkérdezem, hogy hányan tudnánk elmondani egy zsoltár kívül. Mondjuk a 23-as zsoltárt el tudom mondani. Vagy első zsoltárt, vagy ilyeneket. De most gondoljátok végig. Tehát fennhangon imádkoztak, van értelme. És több zsoltárt is. Szombat reggel, figyeld meg, csak reggel hány zsoltárt imádkoztak végig. 19, 33, 34, 90, 91, 98, 122, 123, 125, 126, 135, 136. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 zsoltár, ezen kívül pedig az egy Istent megvallották, és még más imádságok is voltak, ez csak szombat reggel. A 92. zsoltárhoz a zsidó rabbi kiegészítésképpen a 93-at is hozzávették. Szombaton délesti imádság, szombatvégi imádság, szombatvégén, minden szombatvégén a 119. zsoltárt elimádkozták. Na melyik az a zsoltár? A leghosszabb. És miről szól, testvére? Hát Isten törvényének csodálatos voltáról. Minden szombat végén a 119. zsoltárt elimádkoztak. Hát mondom, nem lehet igaz. Hát ezekben tényleg volt buzgóság.
Nem hiába hívják rajongóknak, hogy a könyv alapján is.
Igen. És akkor a 90. zsoltár utolsó versét, és így tovább. Na ezt a Pécsi Simon imádságos könyvben zárójelben lefekvés előtt ez a utasítás áll. Szükség minden embernek lefekte előtt magát megvizsgálni, bűneitől megüresíteni, és ágyában Isten törvényéről való beszélgetéssel menni, és gyónást, vallást tenni köznapokon, de mindenek előtte mondja el a 130. zsoltárt. Na, melyik a 130. zsolt? De ugyanúgy lehet a szombatosokról is tanulni. Én úgy tudom, hogy ez a de profundis, latinul, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg én szóma. Legyenek fülei figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg. Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat. Várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja a lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggel. Az őrök a reggel. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnéből. Na most, kedves testvére, minden este így feküdni le. Azzal a hittel, hogy az Isten megszabadítja Izrael bűneit. És akkor most adventisták kételkedünk abban, hogy van bűn fölötti győzelmes élet. Hogy az Isten el tud vezetni minket erre. Hát ők sokkal nagyobb hátrányba voltak, mint mi, ha nem ismerték Krisztust. Krisztus szabadítását. Nem fogadták el. Már az unitárius egyházba letéltek erről. Úgyhogy nagyon-nagyon szép, érdemes ezzel foglalkozni. Tehát lefekvés előtti imádság. Szombatvégi imádság. Tehát rengeteg ima van. Ezen felül... Igen? Hát az, hogy az Isten elfogadta őket, ezt én nem tudom megmondani, csak reménykedem, hogy igen. Orbán Balázs azt írja, most nem tudom itt kikeresni, akinek a felmenői között valószínűleg voltak szombatosok, ő már nem az volt, aki a Székelyföld leírását írta, hogy ennek a csoportnak, akkor is, hogyha tévelyektek, a hitük és a kiállásuk, hogy is mondta, hát megbecsülést érzem el, valami ilyesmi. Akkor is, ha tévelyektek. De kellett ide több száz év, hogy ezt valaki leírja. Hát nem tudom, hogy megtalálom. Lehet, hogy megtalálom, és akkor ezt még felolvasom nektek. Megvan. Orbán Balázs 2 és 1/4 száz évvel azután kér megbecsülést, még az esetleg tévelygésnek is, hogy Gelei Katona István, a tudós református püspök a dézsi rendezés után Isten jutalmát helyezi kilátásba Rákóczi György fejedelem számára. Amikor ezt a fenét tovább terjedni nem engedte, hanem annyira kiirtotta, hogy immár, ha csak titkon nem lappangnak valahol, de nyilvánosan efféle szombatosok az országban, nem tudnak. És ezt írja Orbán Balázs, így elszigetelten, így magányosan, minden támogatás nélkül tartja fenn magát ezen kis csoport, idegen hontársai között, idegen legközelebbi környezetében is, kitéve folytonos üldöztetés, lenézés és bosszantásnak, és bár életük folytonos társadalmi mártírumság, ők rendületlenül ragaszkodnak őseiktől örökölt hitükhöz, lelki meggyőződésükben semmi megingatni nem tudja, és így szilárd, így önzetlen hűség, ilyen rendületlenség még akkor is megbecsülést érdemel, ha talán tévelygők lennének. Most képzeljétek el ezt, hogy ez a hithűség, ez a szilárdság, ez a kitartás akkor is megbecsülést érdemel, ha tévelygők lennének. Na hát ez egy komoly hozzáállás Orbán Balázs részéről. Kedves testvéreim, nagyjából eddig jutottunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Talán még csak ezt a gondolatot még felidézném zárásképpen, hogy a bölcs Salamon írja a Prédikátor vagy a Példabeszédek könyvében, hogy az Isten a múltat ismét előhozza. Valamilyen módon. Meg fog ismétlődni. Még az is lehet, hogy nagyon gyorsan megtalálom nektek ezt az igét, és ez egy kulcsige, csak sokan nem figyeltünk fel rá. Kis türelmet kérek. Szerintem a Prédikátor könyvében lesz. Na, itt van. 3. fejezet, 15. vers. Jó figyelme. 14. verstől. Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké. Ahhoz nincs mit adni, és abból nincs mit elvenni. És az Isten ezt a végre műveli, hogy az ő orcáját rettegjék. Ami most történik, régen megvolt. Régen megvan. Ami most következik, immár volt. És az Isten visszahozza, ami elmúlt. És nagyon jó az a megközelítés, hogy nem a történelem ismétli önmagát, hanem az emberek ismétlik meg a történelmet. Azokat, amiket nem ismernek, nem tudnak, és újra meg fogják ismételni. Tehát azért jó, hogyha tudjuk azt, hogy a szombatosok kaptak haladékot, kaptak kegyelmi időt, volt idejük felkészülni, Krisztust is lett volna lehetőségük megismerni, a megpróbáltatásokra is volt idejük felkészülni, Isten is ad az ő népének időt a felkészülésre. Kitűztek egy napot, úgy, mint ahogy az Eszter könyvében is, a zsidók írtására, itt is kitűztek egy napot, amikor elbántak a szombatosokkal. Tehát azért jó, hogyha ismerik ezeket a dolgokat, mert a múltat, aki nem ismeri, arra van károsztatva, hogy megismételje. Én szívből kívánom, hogy a Jóisten erősítsen meg minket a Krisztusban vetett hitben, és nem csak a Krisztusba vetett hitben, hanem abban is, hogy az ő parancsolatai meg tudjuk tartani, az ő kegyelmét. Amen.